Krisztusban szeretett testvéreim, 1442. március 18-án a híres törökverő Hunyadi János a Gyulafehérvár melletti Maros-Szent Imrénél minden tévhittel ellentétben súlyos vereséget szenvedett a törököktől. Akkor a vereséget, hogy ő maga is alig tudott bemenekülni Gyulafehérvárra, de a gyulafehérvári püspök Lépes György, aki akkor a hadak egyik élén álló ember volt, ott maradt halva a csatamezőn. És ekkor a több mint 30 ezer embert katonát számláló török csapat diadal ittasan Mezid Bégnek a vezetésével a gazdag és jól megerősített Szászváros Szebenfele vette útját, és onnan akart visszavonulni Konstantinápolyba, arra gondolva, hogy fölégeti maga előtt mindazt, amit talál, meg hát kirabolja. És itt van Hunyadi Jánosnak a maga zsenialitása, hogy 5 nap alatt újra verbuválta szétvált seregét, újabb embereket vett be a csapatba, és utána eredt Mezid Bégnek, és március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony napján Szeben alatt utól is érte őket, és olyan súlyos csapást mért a törökre, hogy több mint 20 ezer török katona maradt a csatamezőn, a többiek pedig minden addigi hadizsákmányukat ott hagyva menekültek hazafele, és nagyon hosszú úton még Hunyadi üldözte is őket. Annyira Isten kegyelmének tartotta Hunyadi ezt a fényes győzelmet, hogy a félelmetes nagy hadi zsákmányból semmit sem akart megtartani, mindent Isten dicsőségére ajánlott föl, és ekkor döntötte el, hogy az omladozó Maros-Szent Imrei templomot újjáépíteti, a gyulafehérvári székesegyház tornyára még 2 emeletet hozzáépítetett, a szentét is a mai állapotára meghosszabbítatta, és még mindig maradt annyi pénz a hadi zsákmányból, hogy 3 vadonatúj templomot épített, ebből 1 mai napig áll teljes pompájában. Ez nem más, mint a tövisi templom. A másik 2 az Orbói, az Enyedről vezető országút mentén romokban hever. Bözsd el, barátom, mit akarsz? Leülsz, vagy kimész? Akkor légy szíves, jó? Tehát az Orbói templom romokban ott hevel az országút mentén. A másik is a Wingárdi Ebek harmadjára van, mint sok-sok Fehér megyei, Árpád-kori, egykor római katolikus, később erőszakkal protestánssá tett templomok sora. 6 évi zsívölgyi szolgálatom idején akár Gyulafehérvárra menet, akár éppen haza a szülőfalumba, úgy oda, mint vissza, elvitt az útam a Maros-Szent Imrei templom alatt, amely már akkor, de most még inkább nagyon síralmas állapotban volt és van. Az egyre pusztuló templomnak a látványa nagyon, de nagyon megviseli az Erdélyben és magyarságban gondolkodó embernek a lelkét. Ilyenkor újra és újra eszembe jutott és eszembe jut Jékeli Zoltánnak, a nagy költőnknek a csodaszép verse, amelyet a Maros-Szent Imrei templomban történt istentisztelet alatt írt, vagy legalábbis az adta az ifletet, a címe is így hangzik, hogy a Maros-Szent Imrei templomban ezt szeretném most idézni. Fejünkre porhul régi vakolat, Így énekeljük a drága Siont, egér futkározik a pad alatt, s odvából egy-egy vén kuvig kiront. 10 vagyunk, ez a gyülekezet. A 11. maga a pap, de énekelünk mi százak helyett, hogy hull bele a por, s a vakolat. A hiúban denevér riad, s egy-egy szuvas gerenda meglazul. 11. az árva pap, 12. maga az Úr. Így énekelünk mi pár megmaradt, az bünteti, akit szeret az Úr, s velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiírtott az idő gazul. Azóta, kedves testvérek, az 1936-ban mindössze 10-11 ember számláló gyülekezet is beolvadt, kihult, kihalt, eltűnt a történelem süllyesztőjében. És Maros Szent Imre, egykor római katolikus, ismétlen később erőszakkal protestánssá tett temploma, ott áll árván, gazdátlanul, szerepét veszítetten az országút szélén, szomorúan, lelket szomorítóan, mint egy prófétikus jel. És azt kérdi minden arra járótól, és azt kérdezte tőlem is újra és újra, akinek fáj valami, hogy vajon ez lesz Erdély templomainak a sorsa? Ha ez lesz, akkor az mikor fog bekövetkezni? És kit lehet majd felelőssé tenni azért, hogy a templom, illetve a templomnak a népe erre az állapotra jutott? Most gondolom, sokan nem értik, hogy miért ezzel kezdtem mai mondani valómat. Azért, kedves testvérek, mert ha engemet annyira fölkavart újra és újra, és hogy most, hogy szóba hoztam, újra nagyon fölkavart a Maros Szent Imrei és a hasonló sorsú templomoknak a sorsa, mert a templom az mindig valami eszmeiséget képvisel, a templom az mindig több, mint épület, a templomnak valami másfajta üzenete is van, a templom nem csak kövekből áll, a templom együtt van a lelkekkel, vagy nincs is templom lelkek nélkül, mert akkor tönkremegy, leépül, elpusztul. Most ha engem ennyire átjár egy ilyen kis templomnak a sorsa, akkor el tudom képzelni, hogy mennyire felindulhatott Jézus, amikor beérkezik Jeruzsálembe, Izrael lelki, szellemi, erkölcsi fővárosába, csillogó szemmel fölmegy a templomba, és ott az a látvány fogadta, ami fogadta. Itt most nyilván a tárgyi igazsághoz el kell mondani azt, hogy van benne valami túlzás. Jézus soha nem járt a templomba. A tanítványok sem jártak soha a jeruzsálemi templomba. A jeruzsálemi templomba nem tehette be más a lábát, csak a főpap, illetve a papi nemzetségnek pár tagja. A templom az kicsike volt, a mi templomunk valójában 3-szor akkora, mert így keresztbe mérve is nagyobb. 3-szor akkora, 4-szer akkora, mint amekkora a jeruzsálemi templom volt. De mert magába a templom épületbe, amely 3 részre osztódott, és legbelül volt a szentek szentje, csak a főpapság mehetett be, ez a templomon kívül a 2 nagy oszlop elejébe építették meg az oltárt, ahol égett az áldozat reggeltől estig, éjjel-nappal. Aztán jött a leviták udvara, a férfiak udvara, a nők udvara, és egészen legkívül a pogányok udvara. De az egész komplexumot egyben templomnak nevezték. És a pogányok udvarára volt fölállítva az a bazár, az a piactér, ahol Jézus kiakad, idézőjelbe használva ezt a szót. És annak is volt értelme, hiszen tudjuk azt, hogy a Rómában, Kis-Ázsiában, Egyiptomban, a világ bármely pontján élő zsidók évente egyszer hazazarándokoltak a templomba elmenni, imádkozni. És akkor be kellett mutatni az áldozatot, nem hozhatta Rómából magával hajón a galambokat, meg a bárányokat. Hozta a zsebében a pénzt, és a templom téren megvásárolta a kereskedőtől a bárányt, ha kellett a galambot, és akkor ment föl az oltárig, de akkor sem be a templomba ismétlen, csak a templom elé a térre, ahol égett az oltár, és bemutatta az áldozatát. Azért voltak pénzváltók, mert a templomban csak egy pénznemmel lehetett fizetni, úgymond templomadót, a leptonnal. De Rómában, Görögországban, Egyiptomban másfajta pénzek voltak, ezért neki át kellett váltania a saját pénzét leptonra, hogy a templomban tudjon úgymond adósságot rendezni, vagy adományt adni. Hát ezekre gyakorlatilag szükség volt, de Jézus úgy látta, hogy a templom téren lévő zsidvásár, amit látunk az arándok helyeken is mindenütt, talán elvonja a figyelmet a lényektől, talán kisebbíti a templomnak kisugárzó erejét. Valahogy nem az a kép marad meg a felnövekvő generációkban a templommal kapcsolatban, ami valójában minden templomnak az üzenete. Ezért nyomban itt tisztáznunk kell azt, hogy mi is volt a zsidók számára a templom. Miért, mivel lehet magyarázni Jézusnak ezt a heves tiltakozását? Nos, kedves testvérek, a zsidók számára a templom mindenek előtt Isten jelenlétét jelentette. Úgy hitték, úgy vallották, hogy amikor a Szent Sátorból Salamon áthozatta a frigyládát, a szövetségnek a szekrényét az új templomba, akkor ezzel fölszentelték a templomot, és a templomot Isten birtokba vette. Lefoglalta magának. Egyébképpen is fölszentelni valamit azt jelenti, hogy kivonjuk a profán használatból, és egészen Isten dicsőségére szenteljük, átadjuk Istennek. Amikor papot szentelnek, kivonják a világi használatból idézőjelbe, és az Úrnak szentelik. Épül egy templom, profán téglákból, kövekből épül, mindaddig, amíg föl nem szentelték, bármit lehetne belőle tenni, amiután fölszentelték, átadták az Úrnak a szolgálatára. Hát Istennek ajándékozták. Hittek abban a választott népnek a tagjai, hogy Isten ott ad találkát az ő népének, ott hallgatja meg imájukat, ott ad választ az emberek szívében, lelkében megfogalmazódott sok-sok kérdésnek. És mert Isten ott lakott az ő népe között, úgy hitték, úgy vallották, hogy Isten ott van közöttük. És éppen ezért a templom szellemi, lelki, erkölcsi, kisugárzó erővel bírt, hisz a templom téren, a papok udvarán, a férfiak udvarán, az asszonyok udvarán, vagy éppen a pogányok udvarán, ott tanítottak a rabbik, tanították a népet, maga Jézus is tanított a férfiak udvarán, olvassuk a Szentírásban, odáig volt neki bemeneteli joga, mert nem származott papi családból. Ezért nyilvánvaló, hogy a világ bármely pontján élő zsidók mindig a templomra figyeltek, és arra voltak kíváncsiak, hogy mi hír van otthonról, mi hír van a templomról, és mi hír van a templomból. Ennek veszi hasznát Szent Pál apostol, amikor missziós útja alkalmával Kis-Ázsiában zsinagógáról zsinagógára jár, mint Jeruzsálemből jött embert újra és újra meghallgatták, hogy mi hírt hoztál otthonról, mi van a templomban, mit mondtak a templomban. És Pál nagyon ügyesen tudta vezetni a szót, hogy végül is Jézus Krisztusról beszélt, aminek aztán hol megkövezés, hol börtön, hol megvesszőzés, hol elagyabugyálták, az lett a következménye. Így aztán a templom lett a zsidók számára a szabadság, a függetlenségnek a bástyája is, nemzeti büszkeségük tárgya. Egy alkalommal, amikor Jézus tanítványaival jön le az olajfák hegyén, a tanítványok mondják, hogy nézd, mester, micsoda kövekből épült a templom. És valóban, akik jártak Jeruzsálemben, láthatták, hogy hatalmas nagy kövekből épült a templomnak az alapzata, ami mai napig megvan az úgynevezett nyugati vagy siratófal formájában. És ebből érthető, hogy akárhányszor ellenség közeledett, nem is annyira az izgatta az ellenséget, hogy mit rombol le a várból, hány embert ejt foglyul, vagy hányat kaszabol le. A lényeg az volt, elpusztítani a templomot, tönkretenni a templomot, megszentségteleníteni a templomot, ezt tették Antiochus Epifánesz 200 évvel Krisztus előtt, nem lerombolták. Bevittek egy bárványszobrot, Zeusnak a szobrát, és attól kezdve a zsidó ember már nem tette be a lábát, mert hát pogány templomba hogy tudjon ő bemenni, és attól kezdve már tudták manipulálni, mert a templomba nem járó ember a legmanipulálhatóbb ember. Ezt tanuljuk meg egy életre. Azokkal bármit lehet kezdeni, azokkal bármit meg lehet etetni, azokkal bármilyen moslékot meg lehet itatni, azoknak az agyukba bármit be lehet tölteni. És ez a múltban is így volt, és sajna a jelenben is így van. Amikor pedig jött a zsidó öntudatra ébredés, a szabadság utáni vágy, a legelső, amit tettek a makkabeusok is, vagy amikor még korábban szabadulnak a babiloni fogságból, azzal kezdik, hogy letakarítják a templomhegyről a bozótot, időközben felnőtt dudvát, fákat, elégetik azokat, vörös tehén hamvával újra mossák az egészet, oltárt építenek, fölszentelik, elkezdik építeni a templomot, mert a templomból már elősugároz ki öntudat, nemzeti ébredés, bármi, tehát mindenfajta újjászületés, csak a templomból tudott elindulni, és ez ma is így van, nem csak a múltban volt így. És ezt nagyon jól tudták a választott népnek a tagjai. És ezt tudta Jézus is, hogy az ő népe, a választott nép, ha meg akar újulni, akkor csak a templomból újulhat meg. A templom lehet a megújulás első lépteinek a szintere, ezért tehát nem tűrhette azt, hogy azt a megújulásnak a szimbólumát, vagy a szent helyét rabló barlangjává, avagy vásárcsarnokká, vagy mondanók azt, hogy bevásárló csarnokká minősítsék, degradálják. Így értsék, kedves testvérek, Jézusnak a föllépését. Jézusnak fájt a templom, meg is jegyzik az apostolok, hogy emészt a buzgóság a házadért. Atyának a házáról van szó, és ő is kötődött a templomhoz, hiszen ott mutatták be őt a templomban. 12 éves kora óta évről évre eljárt a templomba, tudjuk Szent Lukács evangélistának a könyvéből, és évente ő is fölment, sőt hát napokon, heteken át tanította a templom valamelyik udvarán. És ezeket mind így elmondva arra gondoltam, kedves testvérek, hogy nagybőjt harmadik vasárnapján jó lenne, ha egy picikét elgondolkodnunk mi magunk is azon, hogy mit jelent számunkra egyházközségünk temploma. Hogy az a templom, amely a szívünk csücske, mert talán 15-20-30 éves korunkig abba jártunk, ott nőttünk föl. Mit jelent számunkra a templom? El tudjunk gondolkodni ezen, és ez a gondolkodás igazán mélyen szántó legyen. Én pár dologra utalok. A templomban lettünk Isten gyermekévé, a keresztség szentségében. ez a mi nemes levelünk, ahogy Pál apostol fogalmaz. Ez a mi nemességünknek a bizonyítéka. Büszke vagyok arra a templomra, ahol az Isten gyermeke lehettem a keresztség szentségébe. Ha templomban szolgálhatták ki számunkra a birmálás szentségét, akkor azt ígértem, hogy tanúság tevő keresztényként élek. Elevenen él még bennem ez. Ebben a templomban áldották meg a házasságodat, gyermekeidnek a házasságát, talán unokáidnak a házasságát. Jelent ez valami kötődést? Ebben a templomban rakhattam le újra és újra a bűneimet az irgalmas Isten kezébe. Itt hallgatom Isten igéjét hétről hétre. Formálja ez a tudatomat, alakítja bennem a keresztény embert, az elkötelezett embert, a hűség emberét. Itt járulok Krisztus terített asztalához. Itt veszem magamhoz az eukarisztiában az én élő Krisztusomat. Jelent ez számomra valamit? A keresztségben egy nagy család lettünk, aki mellettem ül az a testvérem. Ismerem őt? Nézzünk oldalt. Ismerem azt, aki mellettem ül? Kérdés az, magaménak érzem-e ezt a templomot? Büszke vagyok-e arra, hogy az enyém is ilyen áldozatokat hoztam eddigi életemben, érte? Vigyázok-e rá tisztaságára, bútorzatára? Nem én kapartam le a padokról a festéket, higgyék el, nem is kell gondolom bizonyítanom. Vigyázok-e a falaira? Sokszor úgy elszomorodom, amikor kint csorog az eső, és vizes ruhába bejövünk a templomba, és akkor neki támaszkodunk a falnak, hogy rajta maradjon itt létünknek a nyoma. Apró kis dolog. Hogy hányszor kell szólnom, hogy csukjuk be az ajtót? Hányszor? Egy kis figyelmesség a templom iránt. Vagy vigyázok-e csendjére és szentjére, szentségére? Hányszor kell szólnom, hogy azért jó lenne halkabban, főleg esküvők előtt. Tudatosul-e bennem az, hogy ma is az Istennel való találkozásnak a helyszíne a templom? Hallottuk az első olvasmányban, a 10 parancsolatban az Úr napjának a megszentelésére szóló parancsot, szenteld meg az Úr napját. És az Úr napján az Úr az ő házában vár bennünket találkozóra. Annyiszor hallom ezt a butaságot, hogy tetszik tudni én a természetben. Én kíváncsi volnék arra, hogy hogy találkozik az illető a természetben. Ez csak handa-banda. De annyira sánta, mintha azt mondanám én valakinek, hogy találkozzunk a Kossuth Lajos utcába, és ő pedig a Dózsa-György úton várna rám. Abban nem lenne találkozás. Ha Isten engem mit vár a templomban, akkor nekem oda kell mennem, ahol vár az Isten, annak dacára, hogy Isten valóban mindenütt jelen van. De az csak önhitség meg hanta, hogy én ott találkozok. Ezzel csak kimagyarázok mindig valamit. A templom tudatformáló erő formálja az én keresztény tudatomat, az én keresztény magatartásomat, építi a templom, és mindaz, ami a templomban elhangzik. És ilyen tanulékony lélekkel érkezem, nyitott lélekkel, avagy pedig én mindent tudok, mondom, és maradok azzal, aki voltam és ami voltam. Gondoltam-e arra, hogy a templom nem más, mint oázis az élet sivatagában? Útjelző tábla a világnézetek dzsungelében. Lelkem szanatóriuma, hogy kibírhatóvá váljon ez az olyan, amilyen élet. És úgy gondolom, testvérek, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekre Nagybőjt harmadik vasárnapján, de életünkben legalább egyszer választ kell adnunk. El kell döntenünk, hogy mi a templom az én életemben. Az én életem középpontjában áll-e, körülötte forog-e az életem, avagy a semmi körül. Mert ha a templom körül forog az életem, akkor Isten körül forog, akkor Isten életemnek a tengelye, és akkor az életem előre halad, és jó irányba halad. De ha kivesszük ezt, akkor a semmi körül forgok, az pedig maga a tragédia. Most mit készítek elő saját magam számára? Egy tartalmas és örök életet, avagy pedig a semmit és a tragédiát? Ezt mindenkinek el kell döntenie évente legalább egyszer. Hát, kedves testvérek, körülbelül ezeket mondatta el velem ez a mai csodaszép evangélium. Arra kérem, kedves mindannyiukat, elmélkedjék át, hol van a templom az életükben? Mit jelent a templom az életükben? Mire volnának képesek a templomért? Mit ér a templom? Mit mond a templom? Mire biztat, mire hív, mire figyelmeztet a templom mindannyiunkat? Amen.